rengeteg.
Még pedig a 126. Zsoltárt, én arra kérlek benneteket, hogy nagyon adjátok át a szíveteket, lelketeket, fületeket a 126. Zsoltárnak. Egy nagyon szép és nagyon mély Zsoltár ez.
Zarándok ének. Mikor jóra fordított a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel és örömkiáltást volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek. Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr. Ezért fölvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patak nedvekhez hasonlóan. Akik könnyezve betettek, újon hallassanak. Aki sírva indul, mikor vető magját viszi, újonval érkezzék, a kérényt hozza.
Az Úr áldja meg az igének meghallását, szívünk befogadását, és azt, hogy az ő beszéde bennünk elkezdjen növekedni, gyümölcsöt hozni, és ez a gyümölcs az ilyen karácsonyi öröm legyen a számunkra, és olyan legyen, hogy mások számára is isson belőle. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és most imádkozzunk. Kegyelmes és irgalmas Istenünk, mennyi atyánk! Az első szó mindig a köszöneté, a háláé. Hálásan köszönjük egyáltalán azt, hogy részünk lehet ebben a vasárnapban. Hálát adunk azért, mert Jézus Krisztus volt az, aki először már eljött ebbe a világba, és köszönjük az ő ígéretét is, hogy ma is meg tudjuk élni ezt az eljövetelt a Szentlélek által. Áldunk Istenünk a nagy szabadításért, a keresztért és a feltámadás öröméért. És köszönjük azokat az ajándékokat, amit ki a maga életében megkapott, a csodákat, amiért hálát tudunk adni ki a magáit, a maga háláját. Hálásak vagyunk azért, és köszönjük neked, hogy most itt a te házadban, mert ahol te jelen vagy, az a te házad, jelen lehetünk együtt. És köszönjük, hogy te keresel a te szavaddal, a te igéddel, a te jelenléteddel, és be akarod aranyozni Advent 4. vasárnapját. Ugyanakkor megvalljuk előtted, hogy nem mindig várunk téged, hogy nem mindig van nálunk helyed, hogy nem mindig adunk a te számodra lakozást magunk mellett. Hogy amikor a leginkább lenne rá szükségünk, akkor nem nálad keressük a menedéket és a védelmet. Most azonban kérjük tőled azt, hogy te áld meg, te szenteld meg, te miattad legyen áldott ez a mostani alkalmunk és az egész vasárnapunk. Kérünk, jöjj most ide be lelked által, és kérünk, szólalj meg közöttünk, és add, hogy a te szabad ma is valóban testünknek, lelkünknek gyógyító valóságává legyen, hogy gyógyítson, hogy békességet adjon, hogy át tudja járni az életünket és a szívünket, a te kegyelmed. Jézusért kérünk, jöjj tehát közénk, szólalj meg és add, hogy hallani, érteni, befogadni és élni tudjuk a te jelenlétedet és szabadat. Jézusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére 151. a régi énekeskönyvünk szerint a 151. dicsérettel, az új, az 261. dicsérettel készüljünk, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Istenek igéjét olvasom, testvérek, a 126. Zsoltárnak az első 2. és a 4. verséből, onnan így szól hozzánk Istennek igéje, ami alapján az ő Szent Lelkének a segítségű hívásával az üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Ámen. Az Úr áldja meg az igének meghallását, szívünk befogadását, és adja meg, hogy most az ige, az mindegyünk szívéhez el tudjék jutni. Amikor elolvastam ezt az igét, és beszélgettünk csütörtökön a 126. Zsoltárról, azóta bennem zörög egy cím, és ez a cím pedig a szabadságnak az útja. A szabadság útja. De azt is mondhatom, hogy egy olyan Zsoltár, amit igazából egy már megszabadított ember tud elmondani. Tehát benne van ebben a Zsoltárban a szabadságnak az útja, és ott van mögötte, mert minden Zsoltár mögött van egy élő ember, egy 2000 évvel ezelőtti sors, akiben mégiscsak megszületett ez az ének, az imádság. És nem csak, hogy megszületett, de úgy született meg ez az Isten dicséret, ez az örömének, hogy mögötte ott volt az ő sorsában valahol az Isten szabadító ereje és kegyelme. Én azt kívánom, hogy így legyen Ádván 4. vasárnapján ez a Zsoltár a miénk is, hogy mi is áttéljük ezt a szabadítást. Akkor a Zsoltárokról beszélünk, csak néhány gondolat, hogy el tudjuk helyezni. Van 150 Zsoltár a Bibliában. Azt szokták mondani, hogy a Zsoltár az a Ószövetségnek az imádságos könyve, és én mindig hozzáteszem, amit már most is mondtam, hogy minden Zsoltár mögött érezzük meg egy embernek, vagy akár egy közösségnek a lélegzetét és sorsát. Ez a Zsoltár az úgynevezett zarándok énekek közé tartozik. Van 15 olyan Zsoltár, a 120-tól, 120. Zsoltártól, a 134. Zsoltárig. Van 15 olyan Zsoltár, ami úgynevezett zarándok ének, vagy a régi fordítás szerint a grádicsok éneke. Ezek olyan Zsoltárok, amiket valószínűleg a zarándokok énekeltek, amikor jöttek föl évente egyszer Jeruzsálembe, és valószínűleg akkor is mondták, amikor a grádicsokon, a lépcsőkön fölmentek, haladtak a templom fele. Mondok néhány ilyet, ami nagyon ismert. 121. Zsoltár például. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem. Vagy a 130, a De Profundis, a mélységből kiáltok hozzád, Istenem. Szoktuk énekelni ebben a magyar énekeskönyvben, erre a Zsoltárra, annak a himnusz dalomára el lehet énekelni, ezt a Zsoltárt is. Aztán mit mondjak még, ami a 131. Zsoltár, amit keresztelőkor szoktunk énekelni, és benne van ez a 126. Zsoltár is. Nos, hát akkor, amiről szó lesz ma, vagy maradjon akkor a cím az, hogy a szabadság útján járva, vagy a szabadság útja. Azért mondom ezt, mert ott van a grádicsok, éppen a grádicsok miatt. Mert most szeretném, hogyha közösen fölmennénk ezen a grádicsokon, ezeken a lépcsőkön. De mondom azért is, mert van ebben a Zsoltárban egy fordulat. És azért, amit a végén itt hallottunk egy közmondásszerű mondatban, vetésről és aratásról, mert ebben ott van az aratás is, az öröm. Most hát a grádicsok miatt. Csukjuk be a szemünket, és tessenek elképzelni egy embert. Több ezer évvel ezelőtt megérkezett egy hosszú út után Jeruzsálembe. Ott van előtte egy nagy-nagy lépcsősor, magas lépcsőkkel. Mondjuk, ha mi magunkhoz akarjuk ezt ragadni, akkor talán magyar balko eszünkbe juthat. És a dom tetején, a Sionon, ott van a templom, ahová igyekezett. Elindul fölfele a lépcsőkön, halljuk a lépteit. Elindul fölfele, és egy pillanatra megáll, elég magas lépcsőfok lehetnek ezek, egy pillanatra megáll, és fölnéz a templomra, ahová igyekszik. És elképzeli, hogy milyen lesz majd megérkezni. Mert ő úgy igyekszik a templomba, hogy ott meg fog tudni mártózni az Isten jelenlétében. Ott meg fog tudni mártózni az Isten békességében. És hogy elképzeli, hogy vajon ebben az bemártózásban, ebben az együttlétben, ebben az isteni társaságban, vajon mit fog neki mondani? Mit akar neki mondani az örökkévaló? Én biztos vagyok benne, hogy el fogja neki mondani, hogy mennyire szereti. Lehet, hogy föl fogja neki ítézni a 23. Zsoltárt, hogy tudod, hogy én kísérlek téged az utadon, hogy én vagyok a te pásztorod. Hogy elmondja azt, hogy mennyire, hányszor volt jelen az életében, és hányszor akarta megszabadítani. Én azt gondolom, hogy amikor ez az ember fölnéz, pillanatra megállva a templomra, akkor ezeket elképzeli. A következő kép, vagy mondat, vagy gondolat az a hálaadás lesz. És ez meg is jelenik ebben a Zsoltárban, ez a hálaadás. Amikor jóra fordott a Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Fölnéz a templomra, és hálát ad azért, hogy ez a templom van. Mert volt olyan, amikor nem volt. Mert amikor elvitték Babilóniába Izraelt, akkor az másik transportnál lerombolták a templomot. Nem volt templom. Nem volt Jeruzsálem. Nem, a lakosság nagy része nem volt otthon. Hálát ad azért, mert van. Megy fölfele a domboni hálaadásra, mert ez az első, és amikor felnéz a templomra, akkor az első dolog, ami az eszébe jut, hogy a templom az a szabadulásnak a jelképe, hogy itt van. A második gondolata az lehet, hogy a templom a szabadulásnak a helye. És ez szerintem azóta sem változott. Aztán elindul megint felfele a lépcsőkön, a grádicsokon, és ahogy megy előre, emeli a lábait, mert elég nagy különbségek vannak a lépcsőfokok között, és hogy emeli a lábát, emeli vele a testének a súlyát, és hogy emeli a testének a súlyát, emeli vele az egész életének a súlyát. Hát ő ezért jött ide. Mert az arándoklatban, hogy közeledett otthonról, talán nem is Jeruzsálemből jött, hanem messzebbről, hozta magával az egész életét. És nem csak a sajátját, hanem a közösségének az életét. Amikor az ember elindul a templomba, a templom felé, akkor hozza magával a mélységet, a magasságot, a betegséget, az örömöt, a bánatot, a félelmet, az aggodalmat, a hálát adni valókat, minden ott van, ott hozzuk a szívünkbe. Szinte hallom, ahogy elmondja a negyedik versét ennek a Zsoltárnak, fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan. És amikor így elindul és fölfele megy, és aztán megint megáll és megint visszanéz, akkor biztos, hogy eszébe jut, hogy hogyan is épült föl a templom. Hogyan is épült föl újra a szabadulás után Jeruzsálem. És bevatosan tudja, hogy nagyon kevesen jöttek haza. Nem volt olyan álomszerű mégsem ez a hazajövetel, nagyon sok veszedelemmel járt, meg belső torzsalkodással. Amikor építették a falakat, megépítették a templomot, azt mondja a Nehémiás könyve, hogy kard volt az egyik kezükben, és vakolókanál a másikban. És így építették föl a saját életüket. És arra kérlek benneteket, hogy most induljunk el mi ezen a lépcsőn. És egy picit ti is képzeljétek abba bele magatokat, hogy amikor jövünk a templomba, jövünk az Isten tisztelet helyére, akkor nem úgy jövünk, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz az Istennel való találkozásunk, az Isten jelenlétében való megmártózásunk, hogy vajon ma mit fog mondani nekem az én Istenem, milyen békességre vagy éppen erőre okot adó mondatot fogok én hallani, vagy hol lesz ez a gyógyító szó, vagy felemelő mondat, amikor azt fogom érezni, hogy igen, én megtapasztalom itt és most, hogy jelen van az Isten. És hálát adok. Mert biztos, hogy fölfedezem azt, hogy az én életemben is megjelent ugyanaz, amiért a Zsoltáros elmondta az első mondatot, mikor jóra fordította az én sorsomat, a mi sorsunkat az Isten. Mert ha visszanézünk, én biztos vagyok benne, hogy a saját életünkben meg tudjuk látni azokat a sorsfordító pillanatokat, ahol érezzük vagy tudjuk, hogy az Isten egyszer már beavatkozott. Aztán megállunk, vagy éppen lépünk még egyet, ezen a templomba vezető úton, és gondolkodjunk most el azon, hogy mit is hozunk magunkkal. Mit hoztunk ma magunkkal? A hétköznapoknak a pörgését. Hozzuk otthonról a konfliktusainkat. Hozzuk a lótást, futást, a kimerültséget. A megfelelni akarás vagy vágyást a családnak. A házastársnak. A gyermeknek. Vagy hozzuk esetleg a fájdalmunkat, a megrendülésünket. A megrendülésünket és az értetlenségünket egy gyerek halála miatt. A mi közösségünk pontosan tudjuk, hogy most viszünk egy 11 éves gyereknek a nyomorúságát, halálát, a család nyomorúságát az Isten elé. És valóban ott van bennünk a kérdés, hogy miért. Vagy idehozzuk a gyógyulás utáni vágyunkat. Vagy idehozzuk azt, hogy szeretnénk megnyugodni ebben a nagy szaladásban, itt a karácsonyi készülődésben. És megint hallom ennek a Zsoltárnak az első versét, mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr. Amikor ezt hallom, akkor nekünk már, akik itt vagyunk 2000 évvel később, visszatekintünk az első karácsonyra, nem? Amikor megszületett a szabadító, az első karácsonyra, amikor az angyalok azt mondták a pásztoroknak, hogy szabadító, üdvözítő, megváltó született ma nektek. Vagy eszünkbe jutnak a napkeleti bölcsek, akik ellátogattak ekkor Jeruzsálembe. Ott van az első karácsony csodája, a megváltó születése. És amikor állunk itt és visszanézünk, akkor úgy el tudunk gondolkodni, hogy mi minden történt 2000 év alatt. Vagy mi minden történt a mi életünkben, mondjuk a mi gyerekkori karácsonyainkra emlékezünk vissza, azokra a karácsonyokra, amiben ott van az a varázslat, meg a békesség, meg azok az ajándékok, meg azok a titokzatos angyalok, vagy Jézuskák, akiket a szüleink meg oda varázsoltak. És most innen egy picit bele is látunk valamit más, valami többet az életből. Belelátunk a gyerekkori karácsonyunkba valamit, amiben ott van az, hogy szebb és jobb, mint a valós élet. Ami talán kevesebb veszedelmet hoz, kevesebb szomorúságot hoz. Talán több örömet ad, nagyobb békét, kevesebb veszedelemmel jár, mint a való élet, vagy mint az első karácsony, amikor az Isten fiának nem adtak szállást. Vagy a napkeleti bölcseknek másfele kellett menni, hogy nehogy veszedelembe hozzák a kisdedet. Talán ezt is visszük, talán ezt is hozzuk. És azután elindulunk mégis fölfele a templomhoz, a templom fele azért, mert ahol ott van a csillag, hogy tudjuk, hogy az Isten jelen van. És ahol az Isten jelen van, ott van a szabadulásnak a helye, és az emléke. És valóban igaz lesz, hogy amikor jóra fordította mi sorsunkat az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Csütörtökön együtt voltunk, és azért emlékek előjöttek. És Álmos elmesélte az édesapja szabadulásának az emlékét. És most megkértem, hogy idézem már itt föl, elmeséled még egyszer, hogy tényleg hogy is voltak a gyerekkorodban, amikor olyanok voltak, mint az álmodók? Nyugodtan vedd le a maszkot addig.
És hát egy ide jött, hogy az amnestia lesz, és az engedik esetleg. Mi a nagyszülőtél, akik faluban volt lelkész nagyapám, ott voltunk minden szünetben, vakációban, és az volt az egyenségünk, hogy esetleg, ha mégis hazaengedik édesapámat, akkor a szomszédnak a házvezető nője az fog értünk jönni oda a faluban. Ez Kolozsvártól szülelejemtől 30 km-re volt, tehát vissza kell kerülni. Tehát ő biztos mozdulékon lesz. Az, hogy édesapám ha hazajön és milyen állapotban lesz, ezt nem lehetett tudni. Na és hát mi ott voltunk, és tudja, a paroki ablakából ki lehetett látni elég messzire az útra, a dombra, és egyszer, hogy kinézünk is. Hát a Luizika, a házvezetőnök jelent meg az út végében. Ott van, szóval azt nem lehet elmesélni. Mert ez azt jelentette, hogy akkor tényleg édesapámat az engedték. Tényleg olyan voltunk, mint az álmodók. Mint álmodban lennünk, és akkor bementünk, persze, hazamentünk.
Ők is életfogytot kaptak valójában, ugye? Édesapám életfogytos volt.
Igen.
Azért volt ez egy álom.
És akkor a másik életfolytos, az a teste, a másik életfolytos, az nagybátyám, az Kolozsvárra érkezett hozzánk, szintén a
köztünk. Vargalaci bácsi.
Vargalaci bácsi, aki közösen is világban is szolgált néhányszor. Hát,
nos, ez csak azért
tartok, hogy
mindjárt életében föl lehet fedezni, csak egy kicsit tessenek visszagondolni, hogy beleavatkozott az életünkben, kinek, valahol. A személyes, nem csak a közösségünk életében, a személyes életünkben valahol beleavatkozott már az Isten. És talán ez lesz a fordulópont, mert ebben a szép Zsoltárban nagyon fontos az a kifejezés, amit a Zsoltáríró mond, mikor jóra fordította, ez a szó azt is jelent, hogy helyreállította Sion sorsát az Úr. A Zsoltár talán akkor íródott, akkor keletkezett valóban, amikor hazaértek ezek az emberek, akkor először haza tudtak jönni. És ott van benne ez a különös szó, a sors, amikor megszabadította, megfordította Sion sorsát az Ura sors. Különös szó ez, igaz? Amikor kimondom azt a szót, hogy sors, akkor egy kicsit azt érzem, hogy az életünknek van két területe. Az első területe az életemnek, amit esetleg uralok a döntéseimmel. Uralok az akaratommal. De van egy másik fele is, amire azt szoktuk mondani, hát ez a véletlen, a végzet rosszabb esetben, a fátum, amikor azt érezzük, hogy van egy nagyobb terület, ami még a döntéseinket is felülmúlja, mi kicsi életünknek a saját akaratunktól függő dolgait, ez a sors. Igen ám, de ez a Zsoltár azt mondja, az egyik legfontosabb üzenete, hogy az Isten nagyobb, mint a mi sorsunk. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy a Szentírásban az a szó, hogy sors, az nincs benne. A fordítás mégis jó, mert ezt akart elmondani, hogy Isten nagyobb ezeknél a dolgoknál. A Zsoltár arról szól, hogy a fogságból kifordította, visszahozta az Isten ezt a népet, hogy helyreállította az életét, erről szól ez a Zsoltár. De mégis én most nyugodtan mondhatom, hogy megírjuk, hogy Isten nagyobb, mint a mi sorsunk. Nekünk nem sorsunk van, hanem szabadító Istenünk. Mi már, akik itt ülünk, és azt szeretném, hogyha kiki egy picit át tudná, és át akarná élni, megszabadított sorsú emberek vagyunk. Terheinkkel, súlyainkkal együtt. Mert valahol már megértük, hogy egyszer legalább, ha nem többször. Beleavatkozott az Isten a életünkbe. És amikor én ezt kimondom, akkor hadd mondok egy nagyon fontos másik dolgot. Amikor azt mondja a negyedik vers, hogy fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hasonlóan, akkor most a személyes életünkről van szó. Meg a közösségünk életéről is szól van. De mikor és mikor lesz, mikor éljük meg, hogy ez a helyreállítás, ez a nagy sorsfordítás az igazi lesz? Azt kell mondjam, hogy ez egy belső történet. Az a szó, amit a héberben szerepel, a helyreállítás és a megfordítás, az a héberben a megtérést is jelenti. És akkor már érezzük, hogy ez egy belső történetté válik. Az igazi sorsforduló az életünkben az, akkor van, amikor egy úton megfordít bennünket az Isten. Az Ószövetségben ez úgy szokott történni, hogy arra szokta kihegyezni, hogy megy az ember az úton, és mondjuk az is eddig az igazságtalanságnak élt, vagy az igazság nélküliségben élt, most az igazságnak él. Eddig embertelen volt, mostantól emberséges lesz. És talán a legfontosabb, ami az Ószövetségben nagyon karakteres, hogy a bálványoktól az Istenhez fordítja az embernek az életét, az irányát. És jól tudjuk, bármi lehet bálványá. Bálványá lehet a hivatásunk, foglalkozásunk, a gondolkodásunk, a családunk, a gyermekem, a házastársam, minden, ami elfordítja a tekintetemet és a gondolkodásomat az Istenről. Mint amikor Péter a vizen akart járni, tetszenek emlékezni. És egészen addig, amíg a tekintete Jézuson volt, addig ment a történet. De ahogy lefele nézett, bálványá lett, hogy úgy mondjam, a víz, és elkezdte lefele húzni. A görögben ugyanez a szó, a metanoia, az pedig az értelemnek a megújulása, a nuos, ez a görög szó, metanoia, a nuos, az az értelemnek, a jelentésnek, a megismerésnek a helye. Amikor ez megváltozik, amikor az éntől az Isten fele kezdnek el fordulni és nézni. Szóval van egy másik fordulat az életünkben, amikor a sorsunk jobbra tud fordulni, amikor az életünk meg tud változni. Ezt úgy hívják, hogy megtérés. Erre mondta Luther Márton, hogy ez nap mint nap meg kell történni. Amikor visszafordítjuk a tekintetünket az Istenre. És én azt gondolom, hogy Adventnek az értelme éppen ebben van. Hogy visszafordítjuk a tekintetünket, a szívünket, a lélegzetünket, az életritmusunkat egy picit az élő Isten fele. Hogy miért is van szükség erre a fordulatra? Azért, mert ha ezt most megtesszük egy kicsit befele nézve, akkor talán meglátjuk ebbe a visszafordulásban, hogy hogyan van jelen a maga cselekedeteivel és munkájával az Isten a mi életünkben és a közösségünk életében. Ha ezt észrevesszük, akkor Advent negyedik vasárnapján hálát tudunk adni. Mint ez a Zsoltár tette. A Új Szövetségben Jézus Isten országának eljövetele kapcsán emlegeti a megtérést, Márk evangéliumában. Szinte ez is egy karácsony ige, mert nem csak arról van szó karácsonykor, hogy megszületik az megváltó, hanem arról is szó van karácsonykor, hogy nem csak a megváltó születik meg, hanem elközeledik. Az Isten országrása itt van. És akkor Jézus azt mondja, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az örömhírben, akkor ez pontosan ezért mondja, hogy térjetek meg, vegyétek észre. Tudjátok átélni, hogy milyen csodát, milyen valóságot hozott nekünk ide az élő Isten. Talán ez az újjászületés. És a záró gondolat, ez a különös közmondás itt a Zsoltár végén, aki könnyezve vetettek, újjongva arassanak, aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha a kévéit hozza. Különös ez a néhány vers, ez egy közmondás lehet, azt mondják a íráshoz értő emberek, és az biztos, hogy a sími embereknek a fejében és a képzetében a vetés, az a gyászhoz kapcsolódott, hiszen amikor elvetik, ezt Pál is megírja a korintusi levélben, akkor valamit elvetettek, akkor abban azt élték meg, hogy elrothat, hogy meghal. És ezért volt a gyász a sémi népeknek a képzeletében. De nagyon érdekes, hogy amikor én a vetésre gondolok, akkor most úgy beszél róla a Zsoltáros, hogy ez a jelen, hoztam a súlyomat. A jelen a fájdalmakról szól, a félelmeimről szól, az aggodalmaimról szól, de én ezt már visszafele nézem az aratás felől. És persze, akik itt vagyunk, nekünk rögtön eszünkbe juthat Jézus példázata a magától növekedő vetésről a Márk evangéliumában, csak hogy idézzem. Jézus ezt mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember elvetette a magot a földbe, azután alszik és felkel éjjel és nappal, és a mag sarjad és nő, ő pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal lekereszti a sarlót, mert itt van az aratás. Én most csak egyetlen egy dologra hagy hívjam fel a figyelmet. A földműves embernek erre a különös bölcsességére, erre a bizalomra. Ebben ott van az automata szó, az automatika szó a görögből. Amikor azzal a bizalommal van a vetés meg az aratás között, hogy a növekedés olyan titokzatos módon meg fog történni. És egyszer csak eljön az aratás ideje. Én azt gondolom, hogy nekünk így kell tekinteni a saját fejlődésünkre, hogy Isten tenyerén van az életünk. Mindenképpen ott van az életünk. Milyen bizalom az, hogy így nézhetünk az életünkre, ahogy a magvető nézett a magra. És hogyha ott van az életünk, és erre bizalommal tudok tekinteni, és bizalommal tudom az adventet megélni, akkor azt is látom, hogy az életemben tovább tud növekedni az ige mag, hogy úgy mondja maga az Isten. És ha megvan ez a fordulat, és az én életemet ott tudom látni, amit most szeretnék, hogy ott lássatok, az Istennek a tenyerén, az Istennek a kezében, így Advent negyedik vasárnapján, akkor megtörténhet a csoda ebben a fordulatban, hogy kinyílik az ég, és egyszerre látom, és egyszerre tudom, hogy benne élek a jelenben, a vetés idején, benne élek az aratásban is, hogy nem csak földi időm van, de már része vagyok a mennyei időnek. Ezek nagy titkok, én tudom. Ezek a hitünknek a titkai, és a reménységünk is. Szóval jelen, amit a jövő felől nézünk, és a jelen és a jövő között pedig most ki föl tudja fedezni a kegyelmet. A kegyelmet. A magától növekedő vetésnek a titka a kegyelem.
Remények Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszítek külön szakadék maradék erőt, akarsz, egekostomló akarattal. S a lehetetlenség konok falánzódzó véres fekoponyán. Azután elaludsz. S ha újra eszülsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak mindegy, mi a piába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömbő címből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárul ki átokra imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbának, hasztalangos tanulták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe vele, és olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe húlja. Akkor magától megszűnik a vihar. Akkor magától minden elcsipődik. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától. Kis gyümölcs terem. Ez a magától. Ez a kegyelem.
Aki elindul ezen az úton, aminek lassacskán vége van, a grádi csokon fölfele, megáll és visszanéz, meg előrenéz, és látja a templomot, a saját életét, az meg fogja tapasztalni, rá fog döbbenni arra, hogy megszabadított sorsú életű ember. És hogyha megy ezen a úton, fölfele a templom fele, lélekben belül, akkor megtapasztalja újra a sorshordító pillanatokat, a megtérésnek az igazi élményét, amikor hirtelen nagyon koncentráltan oda fogok tudni figyelni, mit is akar nekem mondani az Isten? Mert akar mondani valamit. Tán át akar ölelni. Tán fel akar emelni. Tán meg akar békélkedni. És ha idáig eljutok, akkor elkezdem megélni, megtapasztalni a kegyelmet, hogy a jelenem az aratás felől is nézhető. Hogy nem csak a földi időben, de a mennyeiben is élek. Hogy el van húzva a tető fölöllem. És a kegyelem az én élettere. Én azt kívánom, hogy ez a néhány nap még karácsonyig ebben a érzésben, ebben az útban, ebben a folyamatban, ebben a figyelemben, ebben a találkozásban teljük le, hogy aztán karácsonykor tényleg ki tudjon teljesedni. Így kívánok áldott, szép, advent negyedik vasárnapját. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyi atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Nagyon közel van már hozzánk Szent Este, és nagyon sok a feladat. De köszönjük neked, hogy a lótás-futás közepette most mégis meg tudtunk állni. És lépcsőkön fölfele, a te jelenlétet fele haladva rád is tudtunk tekinteni, meg önmagunkra is, a saját életünkre, a veled közös sorsunkra is tudtunk nézni. És meg tudjuk látni ilyenkor a te szabadító kegyelmedet a saját életünkben, és ez egy felszabadító tapasztalattá lehet. Kérünk, hogy iskolázod a szemünket, hogy fel tudjuk ezt valóban önmagunkban fedezni. Kérünk téged most nem csak önmagunkért, hanem elsősorban azokért, akik terheket hordoznak. A gyásznak a terhét például. Most legelső sorban azért a családért imádkozunk, aki egy 11 éves gyermeket veszített el. Értetlenül állnak és állunk e fölött. És persze imádkozunk önmagunkért és családjainkért is, hiszen ilyenkor az ember szívében megjelenik az aggodalom a saját családja miatt. Adj vigasztalódást ennek a családnak, és adj vigasztalódást minden gyászolónak így, advent és karácsony környékén. Így imádkozunk a betegeinkért, bármilyen betegséget, testit vagy lelkit, vagy mind a kettőt hordoznak, te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk a mi közösségünkért itt Tinnyén, akiknek most nincs templomunk, de mégis van, hiszen a templom ott van, ahol te jelen vagy, ahol meg tudjuk élni a veled való közösséget, a szabadításodat és a szabadulásunkat. Légy velünk, és add, hogy áldott legyen a mi közösségünk. És így imádkozunk ezért az országért, ezért a nemzetért, és ezért a világért is, amit oly sok minden nyomorúság sújt, a Covid-tól elkezdve. Kérünk, te vezess ki bennünket most már a nyomorúság idejéből. És kérünk, hogy légy velünk, és családjainkkal, és szeretteinkkel, áld meg a karácsonyi készülődésünket, áld meg a ma délutáni gyermekkarácsonyunkat is, adj nekünk hitet és egészséget, hogy hirdetni tudjuk eredményesen a te szent neved dicsőségét és dicséretét a ránk bizottak között. Amen. Mert elmondjuk az Úrtól tanult imádságot, most csendesedjünk el, és kiki vigye a maga könyörgését és fohászkodását az élő Isten elé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Néhány hirdetni valót hadd mondok el. Először is hadd hirdessem a ma délutáni alkalmunkat, a 3 órakor megrendezésre kerülő gyermekkarácsony. Jó reménység szerint remélem, hogy bár azt mondjátok, nem úlik el a szél, elég nagy a szél. Ha kicsit csendesedne, akkor kint a templomkertben lehetne megtartani. Földíszítettük tegnap a fenyőfát, aki, vagy nem is a nem is fenyőfát díszítettünk föl, hanem a mérnek, annak a növénynek. Tuja, na azt a tuját. És akkor kint lehetne a karácsonyozás, ott lehetne az ajándékozás, és hogyha jó idő lenne, akkor előkészítettük a fiatalokkal, a gyerekeknek a tábortüzet is, hogy akkor legyen egy ilyen meglepetés. De ekkora szélben nem tudom, hogy ezt meg lehet csinálni. Készülne, vagy készülni fog forralt, a forralbor az nem a gyerekeknek, az a felnőtteknek, a forralt az a gyermekeknek, és persze lenne ajándékozás, és lesz is ajándékozás. És ha hideg lesz és szél lesz, akkor meglátjuk, megnézzük a templomot, hogy oda behúzódunk, ide bejövünk, meglátjuk. Aztán szeretettel hirdetem már most, és meg ki is tesszük, hogy a szentesti áhítat, az biztos, hogy a templom kertben lesz, megint csak az időjárásról, vagy pedig bemegyünk a hideg templomba. 3:30, tehát pénteken 3:30, és itt egy jó hírt azért hadd mondok el, megjött a hivatalos papír arról, hogy szerződhetünk, tehát a templomnak a vakolat leverését, most már beszéltem a kivitelezővel, most csak időpontot kell adjon nekünk, elkezdhetjük leverni, hogy legalább száradni tudjon az épület, és akkor remélem, hogy tavaszra nyárra lesz templomunk. Aztán ami még fontos. Megjöttek a kalendáriumok, azt már múlt héten hirdettem, aki szeretne vinni, nyugodtan vigyen. Hoztam néhány énekeskönyvet, talán 3-at, ennek az ára 2200 forint, ez az új énekeskönyv. Aki szeretne vinni, vagy még rendelni, az nyugodtan szólj, mert akkor hozok, meg rendelek. Tehát ez 2200 forint. És megjelen, megcsináltuk a magvetőt. Én nagyon örülök, hogy megvan ez kimondottan karácsonyi szám, elsősorban az időseink számára, de szívesen nyomtatok belőle, tényleg advent és karácsony, és hogy még szebb legyen, színes is. Ugyancsak 8 oldal, de a kicsit a miénk. A 200 forint a előállítási költsége, támogatni lehet, ingyen elvihető. Ha valaki szeretné támogatni, azt meg tudja tenni, nem a persébe, hanem külön. Szeretettel hirdem ennek kapcsán az adakozás lehetőségét is, mert a szolgálatunk hátterét, azt magunk teremtjük meg. És Isten tiszteletünk végén az áldás kérése készülve a 193. dicséretet énekeljük el, amelyik is.